Szeptember 22-ig lehet nevezni az Irány az űr nevű középiskolai tanulmányi versenyre, de azt, hogy miért fontos az űrkutatás, milyen tudás szükséges hozzá, kiknek szól egy ilyen verseny, Arnóc Istvántól, a Magyar Asztronautikai Társaság főtitkárától fogjuk megtudni. Üdvözlöm!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Na kezdjük ott, hogy miért fontos ma ekkora hangsúlyt fektetni az űrkutatásra. Egyrésztről ott van a Hunor program, ugye a magyarok újra beszálltak az űrkutatásba, másrésztről most a középiskolások is tudnak űrkutatási tanulmányi versenyben részt venni.
Alapvetően az űrkutatási tanulmányi verseny az Irány az űr harmadik alkalommal lesz megkérdezve. Ez egy középiskolás, tehát 14-től 18 éves korig terjedő vagy korosztálynak szóló verseny, ami Magyarország, illetve magyar oktatási nyelvű középiskolásoknak nyitott. Gyakorlatilag bárhonnan lehet jelentkezni, és mivel tudjuk, hogy nincsenek olyan tárgyak a gimnáziumban, hogy űrkutatás, illetve nehéz is lenne egy ilyesmit csinálni, ezért a versenyben nem kizárólag az ő nyers tudásuk méretetik meg, hanem mi űrkutatási háttéranyagokat is a versenyzők rendelkezésére bocsátunk, főleg a weboldalunkon az irányazur.hu/háttéranyagok alatt, és itt ebből a poolból, tudásanyagból tudnak felkészülni az adott fordulóra a diákok. Tehát itt nem kizárólag egy versenyről van szó, hanem egy oktatásról és versenyről.
Azért örülök, hogy ezt elmondja, mert gondolkodtam a praktikus okozatain, vagy a praktikus hatásain egy ilyen versenynek. Szóval az, hogy űrkutatásról tanulunk, én azt vettem le legalábbis eddig, amit olvastam az űrkutatásról, meg az ilyen programokról, hogy leginkább azt nézik túl az emberi egyéni teljesítményen, hogy ki mennyire tud kooperálni. Szóval hogy az űrkutatás az lehet a jövőben egy olyan tantárgy, amivel a gyerekek kooperációját meg lehet támogatni, és aztán persze az összes többi tudás, ami ezzel jár, az egy extra, de hogy alapvetően itt a csapatmunka az, ami talán erős, nem?
Igen, tehát nem véletlenül a jelentkezésnél elvárjuk, hogy három fős csapatok jelentkezzenek, tehát három diák, és őket egy felkészítő tanár kell, hogy kísérje. Tehát négy fő jelentkezése jelent egy csapatot.
Melyek azok a tantárgyak, amikből nagyon jónak kell lenni ahhoz, hogy valaki űrkutatási tanulmányi versenyen vegyen részt? Gondolom, nem feltétlen egy tantárgy van, tehát gondolom a természeti tantárgyak, de ugyanúgy például milyen helyzet azokkal, akik a humán tantárgyakból jók?
Alapvetően itt most a verseny keretein belül mi STEM tantárgyakból fogunk kérdéseket, feladatokat adni a diákoknak, tehát itt egyrészt a biológia, fizika, amit kiemelnék, másfelől csillagászati, illetve bolygótudományi kérdések is felmerülnek, illetve olyan tudásanyagok is felmerülnek, amiket nem oktatnak. Tehát nagyon fontos azt látni, hogy az űrkutatás, az űrtevékenység olyan lehetőségeket ad ma, mondjuk úgy, hogy az iparnak, vagy a kutatásnak, amiről nem is igazán beszélünk oktatási keretek között, és itt ebben a versenyben mi ehhez is rengeteg tudásanyagot összegyűjtünk a diákok számára, és ebből is lesznek kérdések. Tehát például a távérzékelés szerintem egy nagyon fontos terület, mert olyan nagy területű információgyűjtés zajlik jelenleg a világban műholdakkal, tehát fényképező vagy radarműholdakkal, amiről normálisan nem hall az ember. De, tehát, hogy ha most azt mondom, hogy vannak egyes cégek, akik abból csinálnak vállalkozást, hogy minden egyes nap a bolygó minden egyes négyzetméterét lefotózzák újra és újra. Ezek olyan...
Ez hogyan lehetséges?
És hát ez is igazából, tehát akik versenyeznek nálunk, azok fognak olyan kérdést kapni, illetve olyan tudás, tehát háttéranyagot, amiben ezek ki vannak fejtve, de például ez a CubeSat, mint új irány. Ma már nem kizárólag 2-3-5 tonnás műholdakat bocsátunk föl, hanem vannak cégek, akik arra specializálódnak, hogy 1-2-3 kilós kis műholdakból 500-at bocsátsanak föl, és a legnagyobb műholdflották, azok ilyen 100-200 darabos kis műholdflották, aminek az a nagy előnye, hogy ha egy elromlik, nem megy csődbe a cég, de mivel egy gyűrűben helyezkednek el a föld körül, ezért meg tudják azt oldani, hogy 24 óra alatt minden négyzetméterről egy új fotó lejön. Ez a Planet nevű cég, aki ezt először kitalálta, de nagyon sok más olyan cég van, aki nagyon hasonló szolgáltatást nyújt, és ezek például olyan dolgok, olyan információk, amik normálisan nem jutnak el az emberhez, ha csak arról tanul, hogy optika, vagy biológia, vagy környezetismeret, tehát mondjuk növények, vagy mezőgazdaság. Igen, ezek mind fontos dolgok, de tudva az, hogy ma már elérhető ilyen jellegű adatkincs, mondjuk, vagy adathalmaz, olyan újfajta vállalkozásokra, szolgáltatásokra gondolhat, amire amúgy a hagyományos középiskolai tudás anyagból alapból még nem.
Iszonyatosan örülök, hogy behozott egy olyan témát, ami talán nem feltétlen önnel kell majd megbeszélnem Tövéről-hegyire. De behozta ezt, hogy 3-5 kilós műholdakat, vagy ilyen kisebb műholdakat lehet fölküldeni. Vannak cégek, amik erre szakosodnak. Műhold flottákról beszélünk, hogy akár egy ilyen tanulmányi versenyen előfordulhat-e később, hogy az űrszeméttel, vagy a fenntartható űrkutatásról lesznek feladatok, vagy arról elkezdünk beszélni. Mert hogyha tényleg ilyen mennyiségben küldenek föl műholdakat az űrbe, akkor itt egy kőkemény űrszemétről lehet lassan beszélni. Ebben látnak témát, vagy lehetőséget, hogy erről beszéljenek, vagy egy ilyen versenyen ezt a témát földolgozzák?
Persze, abszolút ilyen irányú kérdések is felmerülhetnek. Tehát én most nem fogok arról tudni beszélni, hogy konkrétan mit fogunk kérdezni a versenyfeladatok során, arról viszont tudok mesélni, hogy maga a verseny az alapvetően 2 vagy 3 előforduló, és egy döntő során lesz véghez vive, és különféle ismereti kérdések, illetve számítós kérdések lesznek feltéve a diákoknak.
Oké, ezt értem, de az űrszemétről, hogyha esetleg tudnék egy kicsit mesélni, hogy itt például az érdekel, hogy egy ilyen műholdat, ami tönkre megy, azt vissza tudják-e hozni?
Ez amúgy nagyon aktuális kérdés, tehát azt kell látni, alapvetően az űriparban az egy folyamatos kérdés, nagyjából 3 fajta pályáról beszélünk, a bolygó körül vannak kitüntetett pozíciók, illetve pályák, amik fontosak iparilag. Az alacsony föld körüli pálya, ez a 400-500-600 kilométeres magasságban, ez egy olyan pálya, ami nagyon közel van még a földhöz, tehát ha belegondolunk, 500-600 kilométer, az közelebb van, mint Párizs, és erről a pontról, vagy erről a távolságról nagyon jól lehet felvételezni a bolygót. Ezek a pályák, ez a pályamagasság, ez nagyon-nagyon tele van, pláne az úgynevezett napszinkron pálya, amikor úgy köröz a Föld körül egy műhold, hogy a nap folyamatosan háta mögött van, és úgymond a Föld elfordul alatta. Ezt a távérzékelő műholdak kifejezetten szeretik, mert mindig úgymond délben vannak, és mindig ugyanolyan irányból esik a nap, tehát a napsugárzás be a Földre, amit ők fényképeznek. Ezek nagyon terhelt pályák. Tehát van a másik kiemelt pálya, a geostacionárius pályák, amik meg ugyanolyan szögsebességgel fordulnak el a bolygó középpontja, vagy tömegközéppontja körül, mint ahogy a bolygó maga, tehát mi ezeket a Földről álló csillagoknak látjuk. Ezek főleg műsorszóró, illetve telekommunikációs műholdak számára nagyon fontosak.
Tehát magyarul ezek állnak, és vagy nem, hogy állnak, hanem ezek együtt mennek a bolygó mozgásával.
A bolygó felszínében. Igen. Aha. És ez meg azért nagyon fontos, mert onnan kiszemelt területekre folyamatos szolgáltatást lehet adni, míg egy 4-600 km magasságban lévő műhold, az pedig nagyjából 90 percenként elhalad újra és újra a Föld körül, tehát 90 perces keringési idővel lehet számolni, de az nem tud egy folyamatos szolgáltatást adni egy adott pont körül. Tehát mi Magyarországon mondjuk, hogy szeretnénk egy telefonszolgáltatást, vagy egy internet szolgáltatást az űrből, akkor vagy nagyon sok műholdat bocsátunk föl alacsony földkörüli pályára, vagy egyet a Magyarország fölötti geostacionárius pontba. Erre jön az, amikor azt mondjuk, hogy a kettő között nincsen igazán kihasználva, és manapság a kettő közötti területre bocsátanak föl már kevesebb, de még mindig nagy mennyiségű műholdat, amiről viszont viszonylag folyamatos szolgáltatásokat lehet lehet felbocsátni. És erre jön az, hogy teljesen igaza van, ezek a magasságok olyan magasságok, ahol a légkörnek a fékező ereje szinte nulla, tehát ezekre a magasságokba pályára állítunk egy műholdat, az pályán is marad 10-15 éven át, aha, vagy tovább. És ez egy valós probléma, hogy hogyan tudjuk visszahozni ezeket a műholdakat, és most már van előírás arra, hogy igenis olyan úgy kell a műholdakat pályára állítani, hogy garantált legyen annak a visszatéríthetősége, vagy az adott pályáról elmozdítása.
Engem az lep meg, hogy eddig nem volt az.
Eddig nem volt ez probléma. Tehát eddig nem, tehát annyira kevés műholdat küldtek föl, hogy iszonyat kicsi volt az esélye, hogy ebből vagy fényszennyezési, vagy ütközési problémánk lehessen. Jelenleg viszont a kis műholdak egyszerre előnyös, másrészt hátrányos sága az, hogy nagy mennyiségben lehet őket felbocsátani, de éppen ezért elindult az a nevezük szokásnak, hogy alacsonyabb pályára bocsátják őket. Ennek előnye, hogy még közelebb van a földhöz, tehát egy adott optika még nagyobb felbontást, terepi felbontást tud fényképezni a föld felszínéről, és a másik előnye viszont, hogy biztosan tudjuk, hogy 9 hónap múlva le fog esni. Tehát nem kell azon aggódnunk, hogy hogyan tudunk egy amúgy nagyon pici, 3 kilós kis műholdat nagyon-nagyon drágán elhozni. Viszont vannak cégek, tehát evidensen vannak olyan cégek, akik arra szakosodnak, hogy hogyan tudnak pályáról elmozdítani műholdakat. És itt az űrszemét nem kizárólag arról szól, hogy ott van egy használhatatlan műhold, hanem arról is szól, hogy ott van egy tökéletesen használható műhold, amivel az egyetlen gond az, hogy kifogyott belőle a hajtóanyag. És ma már vannak olyan szolgáltatások, egy-két éve történt meg az első olyan szolgáltatás, ahol geostacionárius pályán, tehát 36 ezer kilométerre a Földtől elhelyezett több tonnás, tehát nagyon-nagyon drága műhold, amivel az összes probléma annyi volt, hogy kifogyott a hajtóanyagból, egy úgynevezett szerviz, egy szolgáltató műhold csatlakozott hozzá, és újra töltötte hajtóanyaggal, és további 10 évet nyert a hasznos üzemidejébe ez a geostacionárius műhold.
És az, ami fölment, ami újra töltötte, ez is egy műhold volt?
Igen, ezek félúton vannak a robot és a műhold között, tehát hogy úgy kell elképzelni, hogy robotkarokkal rendelkező, manőverezhető, távvezérelt eszköz.
És ő vissza is tud jönni?
Azt most konkrétan nem tudom, hogy ez visszajött-e vagy sem, de feltételezem, hogy vissza tud jönni. Az egy másik kérdés, hogy praktikusabb visszajönnie. Tehát itt már elképzelhető az, hogy praktikusabb egyszerűen egy távolabbi pályára állítani, ahol úgymond nem zavar semmit.
Aha. Örülök egyébként, most jó pár perce beszélünk erről a problematikáról, de visszaugorva így az irány az űrversenyre, szóval akkor ezek is lehetnek olyan kérdések, amik megoldást keresnek, és lehet, hogy akár ez a generáció, a mostani középiskolás generáció, akik részt vesznek ilyenen, nekik, ha nem is életpálya, modell, de akár egy ilyen jövőképet adhat, hogy ezeket a problémákat megoldják.
Abszolút lehet életpálya amúgy. Tehát azt látni kell, hogy Magyarország 2015 óta teljes jogú tagja az Európai Ügynökségnek. Ez azt jelenti, hogy a magyar állam tagdíjat fizet be az Európai Ügynökségbe, amit mint forrás a magyar cégek és kutatóintézetek vissza tudnak pályázni. És arra szükség van, hogy ezek a cégek, kutatóintézetek rendelkezzenek megfelelő mennyiségű alkalmazottal, megfelelő képességű és érdeklődéssel rendelkező partnerekkel és munkaerővel. Egy ilyen verseny, mint az irány az űr, szerintem megfelelőképpen rá tud mutatni az űrkutatás szépségére, hogy milyen kihívásokkal rendelkezik jelenleg az emberiség, és ezekre úgymond minden egyes kérdésre amúgy valójában jól fizetett állások vannak. Tehát mind az űrszemét témájában rengeteg hírt pályázat van az Európai Ügynökségnél, mert ez maga a műholdak navigációja, hogy ahogy megvan oldva ma hogy a repülők hogyan közlekednek a légtérben, és van egy légtérirányító, ugyanez amúgy a műholdak esetében még nincsen rendesen megoldva. Uh-huh. Tehát, hogy az, hogy egy SpaceX Starlink műhold ütközési pályán van a nemzetközi űrállomással, pár éve volt ebből nagy hír, és nem volt evidencia, hogy a Starlink műholdnak kell kitérnie, vagy a nemzetközi űrállomásnak, mert nincs egy olyan hatóság, ami ezt felügyeli, hogy eldöntse, hogy melyik eszköznek nagyobb a prioritása, vagy melyik eszköz hova kap pályát. És ezek igenis eldöntendő kérdések, és igenis tudják egymást zavarni ezek az eszközök. És rengeteg, mondjuk úgy, hogy munkát fog ez adni, és rengeteg lehetőséget, mondjuk úgy, hogy forrás. Tehát itt azért azt kell látni, hogy az űrkutatás, meg az űrtevékenység a mai világban, az nem arról szól, hogy még egy tudományos cikket szeretnénk írni, ez is nagyon fontos, de ma már elindult a verseny, úgynevezett a New Space érában vagyunk, ami azt jelenti, hogy az űrkutatás tevékenységét nem államok állják, hanem kockázati tőkebefektetők és egyéb pénzügyi intézmények. Emberek vállalkozásként csinálnak űrkutatási cégeket, azzal a reménnyel, hogy az valamilyen módon megtérül. Tehát amit a korábban említettem, Planet vállalat, ők is mondjuk úgy, hogy félig meddig a NASA mellől nőttek ki, de valójában ők abszolút for profit alapon és a világpiacon élnek meg. Ugyanez a lehetőség a magyar vállalatoknak ugyanígy megvan.
Akkor egyetlen egy dolgot még beszéljünk át, ugye ezt említette az elején, hogy ez a harmadik irány az űrverseny. Az előző kettőről, hogyha tud mesélni, hogy ha van utókövetés, akkor azokkal a diákokkal mi lett, illetve ők hogyan tudták azt a tudást és azt a sikert kamatoztatni, amit az előző két versenyen szereztek?
Itt most még ott tartunk csak, hogy az előző nyertesek alapvetően műszaki irányba elindultak tovább tanulni, illetve az előző nyertes csapat most tért vissza nem olyan régen Nordbike-ból, mert hogy a fődíj alapvetően az irány az űrnél egy kirándulás az Európai Ürügynökségnek a technológia fejlesztő központjába, az ESTEC központba. Ez úgy mondanám, hogy az Európai Ürügynökségnek a legnagyobb technológiai fejlesztő központja, vagy azt is mondhatnám, hogy az Európa űrkutatási Disneylandje. Tehát gyakorlatilag a leginkább fejlett, legmodernebb technológiákat ott dolgozzák ki, ami 2-3-5-10 év múlva repülni fognak valamilyen űreszköz, marsjáró, holdjáró vagy műhold fedélzetén. És oda bebocsátást nyerni, és egy személyes túrát, ahol amúgy dolgoznak már magyar kollégák, így magyar kollégák segítenek Hollandiában a körbevezetésben a nyerteseknek bemutatni a különféle eszközöket, meg látogatóközpontot és egyéb technológiákat. Szerintem ez egy elég privilegizált túra.
Hát köszönöm szépen, hogy rendelkezésre állt. Szeptember 22-ig lehet jelentkezni az Irány az űr nevű tanulmányi versenyre, és most aztán sok mindenről beszéltünk, de várjuk vissza a műsorba, akár majd az eredményekkel.
Mindenképpen. Nagyon köszönöm a lehetőséget.
Köszönjük szépen. Arnold Istvánnal, a Magyar Asztronautikai Társaság főtitkárával beszéltünk. Pár perc és folytatjuk a szabad esést. Maradjatok velünk.